az Úr köszöntésére álljunk el. Mennyei Atyánk, Te azt mondottad drága fiad által, hogy ha ketten hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok közöttetek. Mennyei Atyánk, és mi a Te csodálatos nevedben jöttünk össze Téged áldani, imádni, dicsőíteni. Tudjuk hát, hogy itt vagy. Téged köszöntelek először. Téged köszöntünk először. Áldás, köszönet, hála, dicsőség, dicsőség, dicsőség Te neked örökkön örökké. Kérjük, hogy szentedd meg ezt a csodálatos alkalmat jelenléteddel, és a Te drága igédnek a fényét is, Te vagy a világ világossága, sugározz bele ebbe a kis templomba, és egyenként mindenkinek a jelenlevőknek a szívébe. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és titeket is köszöntelek, mindenkit egyforma szeretettel, kivétel nélkül, mindenkit Istennek feltámadott szent fiának csodálatos nagy nevében. Ezt az áldott alkalmat szívünk ráhangolására kezdjük egy igés áhítattal.
Pál apostol mondja, a Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, az az ige, amely alapján Isten igéjét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, a 16-os fejezetből olvasok egy részletet. Pál apostolt és Szilászt, a társát itt börtönbe zárják igazságtalanul, és egy különös történet, mi történik a börtönben, apostolok cselekedetei 16-osból, a 22-től a 32-es versig olvasom, nem az egész történetet, egy részletet. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, egyszerre megnyílt minden ajtó és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre a világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igényét neki és mindazoknak, akik a házában voltak, azt pedig maga mellé vette őket az éjszakának, meg abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Kedves testvérek, rengeteg ember gondolkodik úgy itt a Földön, hogyha jól megy a sorunk, ha minden rendben van, akkor kell az Istent dicsérni. Rengeteg ember van így a hisszel is, hogy akkor hiszek, hogyha nekem jó dolgom van. Olyan a testvérek, mint hogyha jó időben hinnénk Istenben, rossz időben meg egyáltalán nem hinnénk Istenben. Sajnos ezen a világon nagyon sok emberi száj Isten nevét, Istent káromolja, szintja. Sok emberrel találkoztam, aki a baj éri, akkor nemhogy Isten nem magasztalja, hanem egyenesen okolja, vádolja, szidalmazza és káromolja. A Biblia mit mond? Azt mondja a Biblia, hogy az Isten nevének a dicsérete nem függ össze a körülményeinkkel. Ez egy nagyon fontos mondat, szeretném még egyszer elmondani. A Biblia azt tanítja, hogy az Isten nevének a dicsérete nem függ össze a körülményeinkkel. Nem szabad, hogy összefüggjön a körülményekkel. A történet, amelyet felolvastam, egy nagyon különös történet. Pál és Szilász megérkezik Filippi városába, és ebben a görög városban hirdetik az igét, Van egy rabszolgalány, aki megy utánuk, ez a rabszolgalány, leírja a Biblia, hogy jövendő mondó lélekkel, tehát egy ördögi lélekkel van megkötözve, és mindenfélét a hátuk mögött jövendől, és Pál hátra fordulva kiűzi a tisztátalan lelket ebből a rabszolgalányból. Mivel a rabszolga gazdáinak nagyon jó kis pénzt hozott ez a jövendő mondó leányzó, megvádolják minden gonoszsággal Pálékat, és ott nyilvánosan a főtéren, bírósági ítélet nélkül megverik őket, megbotozzák őket. Ez az ókorban úgy zajlott, hogy letették az ember hátáról a ruhát, és miután volt egy olyan törvény, hogy maximum 40-et lehetne adni, 40 botütőst, ezért a bírók mindig 39-et szoktak adatni. Így nem érik el a maximumot, nem mondhatják, hogy ők milyen kegyetlenek voltak, de képzeljétek el, hogyha 39-szer csapnak a hátatokra egy nagy bottal, gyönyörű véres vastag kurkák lesznek az embernek a hátán. Pált és Szilászt nyilvánosan megalázzák, megverik, vérző háttal még beverik őket a börtönbe, azt a parancsot adják a börtönőrnek, hogy kalodába, a legbelső börtönbe. Úgyhogy én kalodába is zárják a kezüket, lábukat. Na, ilyen körülmény között az ember a legkevésbé gondol arra, hogy akkor ezek ketten ott a börtön mélyén jól elbánva ővelük, Isten fogják dicsérni. És mit olvasunk a történetben? Éjfél tájban, vérző háttal, megalázva, megverve, igazságtalanul börtönbe zárva, Isten magasztaló éneket énekel Pál és Szilász. Azért, mert ők pontosan tudják, hogy az Isten nevének a dicsérete az nem függ össze a körülményekkel. Nem függhet össze soha a körülményekkel. Mert Isten nem azért magasztaljuk, mert valamilyenek éppen a körülményeink, hanem egészen más miatt. Föltesszük a kérdést, hogy mi az Isten dicséretének az oka? Ha nem a körülmények, akkor miért dicsérjük mi az Urat? Miért van ez a mai alkalom is például? Vagy miért hangzik el egy ember szájából, aki Isten szereti, egy őt magasztaló imádság, ének, vers, bármi? Azért testvérek, mert Istent önmagáért dicsérjük. Nem azért, mert valamilyenek a körülmények, vagy valaminek mi örülünk, és valamivel meg vagyunk elégedve. Istent önmagáért dicsérjük. Önmagáért. Jön még egy kérdés. Miért milyen ez az Isten? Milyen ő? Kevesen tudják ezen a világon, hogy Isten valójában milyen. Lelki pásztorként sokszor tapasztalom, hogy az embereknek megvannak az ilyen fixa ideái, hogy milyen Isten. Van, aki elképzel ilyen szakállas öreg apónak, aki végtelenül öregen ül a mennyben egy trónon, nem szól senkinek, vagy aluszikál. Nincsen helyes Isten képe rengeteg embernek. Isten Jézusban jött le erre a világra, és Jézusban elmondta, hogy ő milyen. Amikor a Biblia kijelentést mond, ezt a szót olvassátok a Bibliában, egy Isten kijelentése, az az eredeti görög meg héber szó, amit kijelentésnek fordít a magyar Biblia, a szó szerint azt mondta, hogy leleplezi Isten magát. Leleplezés. Elveszi Isten a leplet magáról, és Jézusban elmondja, hogy én ilyen vagyok. Irgalmas, szeretetteljes, aki szereti a bűnösöket, Jézus a bűnösök barátja, olyan Isten, aki meg tud bocsátani, aki megindul az emberi nyomorúságon. Ez az Isten, akit mi dicsérünk, olyan, akinek nem közömbös a te életed. Pontosan tudta, látta Isten a bűnösetet, és nem törölt el bennünket. Nem törölt el az emberiséget. Pontosan tudta és látta Isten, hogy mennyi gonoszságot fog az ember ezen a világon elkövetni. Mennyi gyilkosság lesz, mennyi hazugság, mennyi káromkodás, mennyi háború, mennyi önző dolog, amit végezünk a földi életben. Megszámlálhatatlan. És Istennek a szíve megindult ezen. Az ember a bűnei miatt, a bűnesek miatt ennyire mélyre bukott
az elvetettségig.
Ha megkérdezek benneteket, hogy volt-e már valaki, aki ilyenkor valami rosszat követtetek el, nem mérges volt rátok, hanem megindult rátok, én úgy gondolom, hogy nem nagyon van ilyen mellettünk. Nem nagyon van olyan ember, aki megszánja azt, aki mélyre bukott. Ha látunk az árukba egy alkoholistát, aki saját okádásába fekszik ájultan, nem megszánni szokta az ember, hanem megvetni. Ha hallasz egy olyant, hogy valakinek szétment a házassága, vagy megcsalja a férjét meg a feleségét, nem megszánni szokták az emberek azért, hanem megvetni. Hadd ne soroljam a példákat. Isten pedig megszánt minket, mert szeret. Megszánta a bűnbe esett, elveszett, tönkrement életű embert. Mert ő ilyen. Amikor megkérdezzük, hogy miért dicsérjük Istent, akkor ezt kell meglátni, hogy Istent a jellemért dicsérjük. Mert egyedülálló. Olyan a jelleme, olyan a lénye, hogy méltó arra, hogy őt dicsérjük önmagáért. Függetlenül az, hogy mi milyen körülmények között vagyunk. Tönkrement élettel, szegénységben, adósságban elúszva, vagy éppen jólétben, egészségben, vagy műtétre várt, vagy valami nagyon szétcsúszott az életedben, vagy régmúlt dolgai terhelnek a lelkedben. Nem függ az Isten dicsérete a körülményektől. Őt a jellemért, a lényéért dicsérjük. És Isten Jézusban kijelentette magát egészen, hogy ő milyen, ő el tud menni a szeretetéből a legvégső pontig. Valaki egyszer nagyon bölcsen azt mondta, hogy az a szeretet, amely nem hoz áldozatot, az nem is szeretet. Hát ha Isten ennek a mondásnak alapján megmérjük, akkor ő valóban a legnagyobb szeretet. Ő a legdrágább játék, szült fiát adta oda te érted, a te elveszett életedért, hogy te ott lehess a mennyben. Annyira szeretett téged örökkévaló szeretettel, hogy mindent odaáldozott, mindent odaadott, hogy neked el legyen készítve bűneidre a bocsánat, neked legyen kegyelem, és ha hiszel abban, amit ültet Jézusban érted, ott legyél a mennyországban. Ilyen Isten. Ha dicsérjük őt, akkor azért kell, mert ő ilyen. A lényért, önmagáért, a jellemért dicsérjük őt. És miért kell Isten dicsérni? Nehogy azt gondoljátok, hogy Isten olyan kényúr, akit követeli, hogy na, dicsérgessetek engem. Nem azért dicsérjük, mert ezt követelné, hanem azért, mert ő méltó rá. Méltó rá. A Jelenések könyvében van több olyan jelenet leírva, amit János apostol lát a látomásban, és a mennyben hatalmas sereget, angyalok, kerúgok, szeráfok, 24 vén a trón előtt azt mondják, hogy méltó az Isten a dicséretre. Méltó a megöretett bárány. Jövő legyen a hatalom, a dicséret, a tisztesség, mert a vérével vásárolta meg a választottakat. A mennyben így látják, hogy ez az Isten méltó arra dicsérjük. Nem ő követeli, méltó rá, megérdemli, mert egyedülálló jelleme van. Egyedülálló az az örökkévaló szeretet, amellyel téged meg engem szeret. Ilyen ez az Isten. És még egy pont, nem mindenki tudja Isten dicsérni. Higgyétek el, még a keresztény emberek közül is nagyon kevés szívből fakad fel az igazán őszinte dicséret Isten felé. Pál és Szilász tudták dicsérni. Miért? Azért, mert ők meglátták már, hogy mit tett Isten Jézusban. Átjárta a szívüket az a szeretet, amellyel Isten őket szerette. Meglátták, hogy ez egy hatalmas dolog volt, hogy Isten emberre élet Jézusban, és magára vette a nagypénteken az összes ember, összes bűnének az ítéletét, és a megváltó ezt, hogy magára vette, bele is pusztult a mi ítéletünk, a tiédbe, meg az enyémbe. És Isten visszaveszi húsvét vasárnapon az ő életét. Föltámad Jézus. Így beszél korábban a tanítványoknak erről Jézus, hogy hatalmam van arra, hogy odaadjam az életemet, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem, ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Jézus visszaveszi az életét, végre hajtatott a te vádságot, ki lett fizetve bűneid átkának az ára, és visszaveszi az életét, hogy üdvözítse a benne hívőket örökre. Méltó arra, hogy őt dicsérjék. És egy történet a végén, amit hadd mondjak el, Robert Thornton, egy híres evangélista, ez az evangélizátor a visszaemlékezéseiben leírt egy esetet, amikor a szülei az ő gyerekkorában összevesztek. És az édesapja hirtelen fölugrott, elővett két papírlapot, egyiket a felesége kezébe nyomta, és azt mondta, hogy így jut listát, mi nem tetszik a másikunkban. És elkezdett írni a feleség, Thorntonnak az édesanyja. Az édesapja leírja ez az evangélizátor, hogy percekig nézte a feleségét, aztán ő is elkezdett írni, mindig fölnézett, és amikor a felesége írt valamit, akkor ő is írt a papírra. Végén azt mondta az édesapja, hogy cseréljünk papírt. Kicserélték a papírokat. Az anya ott leírta a panaszait, de tudjátok, hogy a férj miket ért. Egyből elkezdett a felesége sírni. Azzal volt el a papír, hogy szeretlek, 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 szeretlek. Ez a történet Istenre mutat rá. Itt ezen a világon rengeteg ember szidja Istent, káromolja. Fogalma nincs, hogy Isten milyen a lénye, a jelleme, hogy méltó arra, hogy őt dicsérjük, mert ő örökkévaló szeretettel szeret. Elkészítette nekünk bűnei bocsánatát, a kegyelmet. Készített egy fantasztikus országot, hogy ott legyenek az ő gyermekei örökkévele, az örökkévalóságban. Mi megírjuk a panaszlistánkat. Hányszor haragudtál te is Istenem, ha nem úgy alakult az életed? Hányszor mondtad neki Istenem, hogy Uram, miért engedted? Miért így volt? Miért amúgy volt? Miért nem ezt csináltad? Miért nem azt csináltad? Ugyan hányszor mondtuk, a mi panaszlistánk. Ha Isten most odaadná az ő listáját, ez a szó lenne milliószor ráírva, hogy szeretlek. Isten szeret téged örökkévaló szeretettel Jézusban. Meg is mutatta. Méltó arra, hogy dicsérjük őt. Ámen. Egy rövid imádságra csendesedjünk el. Bocsáss meg nekünk, Úr Jézus, hogy mi sokszor tudunk rád panaszkodni, neheztelni. Tudunk téged az örökkévaló Istent vádolni. És vagyunk olyan vakmerőek, hogy még azt is meg tudjuk fogalmazni, hogy neked mit kellett volna és hogyan csinálnod a mi életünkben. Bocsáss meg nekünk. Engedd, Urunk, hogy meglássuk a hitünk szemeivel, hogy milyen Istenünk vagy. Milyen a te lényed, a jellemed. Meglássuk a váltságot. Ott nagy pénteken, amikor kiderült, hogy mekkora áldozatot hoz a te szereteted értünk, hogy mi ott lesünk a mennyben. Urunk, hadd lássuk meg, hogy méltó vagy arra, hogy dicsérjünk. Méltó vagy arra, hogy megköszönjük neked, hogy mit tettél. Hogy elmondjuk másnak is, hogy a mi Istenünk szeret, megbocsát, tele van irgalommal, türelemmel, és mi őt szeretjük, őt dicsérjük, és szeretnénk vele ott lenni majd az örökké valóságban. Munkáld ezt bennünk, Urunk. Ma is. Amen.
Kedves ünneplő gyülekezet! Ebben a csodálatos teremtett világegyetemben egyetlen egy fix pont van, a Biblia, ami olyan, mint a hajósoknak a sarkcsillag. Egy olyan navigációs pont, hogyha valaki arra néz az életébe minden napján, az életének minden napján, az biztos, hogy célba fog érni az üdvösségbe. A Biblia tehát egy csodálatos könyv. A Bibliának az új szövetségi részében, annak is a korintosiakhoz írt második levelében, Pál apostolnak van egy szenvedélyes felkiáltása. Azt mondja, hogy hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ezt elmondom, hogy jól jegyezzétek meg, hogy a ti szeretetekben is legyen ilyen hála. Azt mondja Pál apostol, hogy hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. A Biblia egy olyan csodálatos könyv, hogy az egyik ige magyarázza a másikat, és igazolja. Kiért ad itt hálát Pál apostol? Ennek a legtökéletesebb megfogalmazása János Evangélium a 3. részében 16. versében van, amit úgy is neveznek, hogy ez a Bibliának a központi üzenete, amelyik úgy hangzik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy bárki, aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Ha belegondolunk ebbe a csodálatos üzenetbe, meg is fordíthatjuk, hogyha valaki viszont nem hisz ő benne, az elveszik. Tehát egy kimondhatatlan, komoly nyilatkozat van itt a Bibliában. Aki egy picit is törődik az életével, és túlnéz a temetőn, a Prédikátor könyvében le van írva, hogy az Isten az örökkévalóság tudatát mindenkinek beleírta a szívébe. És aki egy kicsit is törődik, az elkezd kutatni az Isten után. És nekünk meg is kell ismerni, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, honnan származunk. Ezért aztán ennek a kis verses, zenés estnek mottóul választottuk az Úr Jézus Krisztus főpapi imájából, a János 17.3-ból, Krisztus Urunknak azt a nyilatkozatát, amikor imába azt mondta az Atyának, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Drága testvéreim, nekünk meg kell ismerni őt. És mint hallottuk a prédikációba, hogy egyedül ő méltó arra. Nézzük csak egy nagyon röviden ezt a János 3.16-ot. Csak egy kicsit bővítsük ki. Azt mondja az ige, hogy úgy szerette Isten a világot. Ezt a világot, ezt a világegyetemet, amely az ő alkotása, és jóra teremtette, szépre teremtette a teremtményeinek adott szabad akaratot, és úgy szerette, amit ő előre tudott, hogy el fognak bukni, úgy szerette, hogy nem gyúrta össze az egészet, mint a fazekas a rosszra sikerült agyagedényt, hanem századokon át prófétákat küldött, hogy megtérésre szólítsa az emberiséget, de legtöbbjüket kicsukolták, gunyolták, megverték, meggyilkolták. Így aztán Isten az idők teljességében a téridő csúcsán elküldte egyszülött fiát, az ige testé lett, Isten bárányaként, magára vette a világ összes bűnének a büntetését, és Isten azzal pecsételte meg, hogy feltámasztotta a halálból. De nem automatikus az üdvösség, mert ezt el kell fogadni. Ha valaki megveti, az egy rettenetes. Krisztus Jézus vére minden bűn eltörlésére bőven elegendő. Egyetlen egy bűn nem bocsájt meg, a Biblia mondja. Ha valaki ezt az Istennek, ezt a csodálatos ajánlatát kicsupolja, a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy Krisztus vérét lábbal kapodja. Ez a Szentlélek elleni bűn, ez nem bocsátható meg, mondja a Szentírás. Kedves testvéreim! Az Isten, amikor teremtette a világot, törvényeket adott. Így vannak fizikai törvények, mint a gravitáció, biológiai, kémiai törvények, és vannak az erkölcsi törvények. Van egy nagyon súlyos, amiről még a kereszténység egy része is megfeledkezik. Ezékiel prófétánál nagyon hangsúlyosan megvan írva, hogy annak a léleknek kell meghalni, aki vétkezett. Ó, hány emberrel beszélteném már, mikor azt mondta, hogy én nem vagyok bűnös. Ez a legnagyobb vakságnak a szimptomája. Az Ézsaiás könyvében és a Újszövetségben, a római levélben az Isten diagnózisa azt mondja, hogy Nincs különbség, mindenki vétkezett, én is, te is, mindenki. Tehát emlékezzünk meg, hogy a halálos ítélet ki van mondva az emberiségre. De oly csodálatos az Istennek a szerelme, mint mondtam, nem gyújtva össze az egészet, hanem elküldte egy szülött fiát, hogy magára vegye az ítéletet. Ezért kell nagyon megismerni az Istent, hogy ezt komolyan vegye mindenki, még idejében, még dobog a szívem, mert most lehet dönteni. Most lehet dönteni. Egyszerűen kinyújtom a kezemet. Bűnös vagyok, Atyám. Légy megváltom Krisztuson. Ennyit kellene tenni, de szívből, bűnbánattal oda menni a kegyelem király székéhez, mert nem tudjuk, meddig van még kegyelem király széke. Még egy nagyon röviden, arról is megfelelkeznek sokan, hogy lényegében, szellemi értelemben, jelenleg számüzetésben él az emberiség. Tudjuk, az első emberpár kiüzetett az Édenből. Azóta az összes leszármazott szellemi értelemben számüzetésben van. De mikor itt jár 2000 évvel előtt az Úr Jézus Krisztus, ő mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Másik helyen mondta, én vagyok a feltámadás. Tehát ő az út, kivizettünk az Édenből, de Isten adta a fiát, aki elfogadja általa vissza, mert ha elfogadott Krisztus már rajta vagy a visszavezető úton. Bűneid megbocsátattak, micsoda nagy öröm. De mielőtt az első gondolatsort, verset felolvasnám, még arra emlékezzünk meg, drága testvéreim, hogy amiért nekünk csak a kezünket ki kell nyújtani és elfogadni ezt a mérhetetlen ajándékot, amiről Pál apostol azt mondta, hogy kimondhatatlan ajándék, nekünk csak el kell fogadni bűnvánattal, de az Istennek olyan szenvedésébe került, Istennek könnyeibe, a fiúnak drága vérébe, olyan szenvedésébe, amit mi el se tudunk képzelni. Tehát Istennek rettenetes nagy árat kellett fizetni, hogy mi csak egyszerűen elfogadjuk és üdvösségünk legyen. Úgyhogy érdemes elgondolni, hogy az Istennek a könnyei hullottak, mikor a fia a Golgotán volt önként. Csak gondoljuk el, hiszem, hogy Isten mennyiben zokogott. Miből tudom? A nap elsötétedett, földrengés volt, és sorolhattam. Testvéreim, az első gondolatsor Isten könnyeiről szól, halljuk illendő figyelemmel. Címe, könnyek a tejuton. Imádkoztam, gondolkodtam, és megjelent nekem Betlehem, Názáret, Jeruzsálem. Életre kelt elmémben a múlt. Ó, Istenem, Istenem, drága Istenem! A távoli múltban, évezredek homályában láttam Isten könnyes, drága szemét, midőn egy szellemi teremtmény a lázadással illette szent lényét. Az Úr alkotása a csodás világegyetem, ragyogott tele csillagokkal, galaxisokkal. Ám tekintetem már ezelőtt is látta, mit tesznek majd szent fiával. Mégis, kegyelemből elindult a világtörténelem. Ó, jajgatás, vér, sírás, miket a bűn okozott. De ennek az állapotnak a csírája sem örökölheti a szent örökké valóságot. Az örökkévaló Atya, és az örökkévaló fiú, és az örökkévaló Szentlélek szellem tökéletes örök egység. Isten, az Isten, Izrael Istene mindent tud. Hát már a teremtés előtt egyszer könnyezett, s a fiú tudta szentséges gondolatát és az okát, így a kijelent időben testé lett. Könnyek közt lett emberré, az örömök kimondhatatlan örömében, angyalok szent serege énekelt örömkönnyek közt Betlehem egyében, Mindezek után Isten fia sírt, nem ismerte fel Jeruzsálem, aztán Gecsemáné, és Golgota, a Golgota. Bizony sírt az egész világegyetem. Zokogott Isten a mennyben, az atyai házban, beleremegett a kozmosz, és elsötétedett. Ott azok a könnyek felfoghatatlanok, elvégeztetett. Aztán Arimátia József sírjában szent fiára cseppent Isten atyai könnye. S Júda oroszlánya, győztes oroszlánya, a Mesiás, feltemázott a Golgota hőse. Ezért így, most, ma még dönthet a világ. Örök üdvösség, vagy örök kárhozat. Ó, ma van a nagy kegyelmi lehetőség, Isten evangéliuma még épp hallik a nap alatt. Mert Isten fia önként bűneink ítéletét szenvedte, pecséte szentséges szerelemre, a fiú könnye is drága vére. S te itt, ó barátom, s te testvérem, könnyeztél-e már vészeid felett? Könnyeztél-e már az elveszett világ miatt? Hirdetted-e már, hogy Isten bárány mit tett? Ha könnyeid pecsétek Isten gondolatain és igazságán, szívedben mennyasszonként egy vagy a vőlegénnyel, a dicsőség áldott Istene mindig betartja szavát. Hamar áradottad a Sekina felhőbe a gyülekezettel. Végtelen dicsőség hat a Szent Háromságnak. Ó, jöjj már, Istenünk, Hozsanna, Alleluja! Szerelmet, szerelmünk, várva várja már, midőn megkezdődik az örök nász, a mennyegzői vacsora. Örömkönnyek között, ó, Maranatha! Az Isten könnyei fájdalmáról szól az első zeneszámunk. A zene hullámhosszán is szóljon Isten dicséret, Albert Cecilia Schweitzból, svájci hegedű tanár, és Eisenberg Ágota pápai hangverseny énekes és zongora tanárnő művészek előadásában. Thank you. Drága testvéreim, tehát ismerjük az Istennek a törvényét, hogy a bűn büntetést érdemel, de Isten elmondhatatlanul szeret, ezért jelkönyvével azon, hogy ő nem örül a bűnös halálába, ő nem büntetni akar, ő menteni akar. Azt szeretné, ha mindenki eljutna az igazság ismeretére. Az igazság pedig nem csak egy nyelvtani fogalom, az igazság egy személy. Az igazság maga az Isten fia. Ő mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az élet is egy személy. És mivel Isten, mint tudjuk, hiszen eddig arról van szó, hogy Isten mennyire szeret, ő egy meghívót készített a világnak. Lényegében, akinek nincsen Bibliája, egy őserdei embernek, ha felnéz a csillagos égre, az is egy meghívó. A római levél elején olvashatja bárki, hogy ennek a világnak az értelmes vizsgálata révén az embernek rá kell döbbenni, hogy emögött egy szuper, hiper értelem és végtelen hatalmú úr van. Ennek az úrnak nem kellett olyan nyomda gépezet, mint amik vannak. Ő mikor tudta, hogy az ember el fog utni már a teremtés előtt, az ő szívében megszületett a meghívó. És jelképesen ennek a meghívónak, amit ő készített, az íróasztala a Golgota kereszte volt. A jelenések könyve utal rá, hogy a atya és a fiú között volt egy párbeszéd. Fiam, elbukik az emberiség, megmented. Atyám, megyek, testéletek, elvállalom mindenki bűnét. Mikor még meg se születtek, már tudta, hogy mit fogunk elkövetni. Mindegyikünkről ismerte, hiszen ő a teremtő. Személy szerint ismer benneteket. Meg aki még az ítéletét ezután fog születni, azokat is ismeri. Hát ő alkotott, ő adta az élet leheletét anyánk méhébe mindenkinek. És úgy szeretett, hogy nem akarja, hogy senki elveszen, ezért meghívott, készített. Mielőtt elolvasnám a következő gondolatot, csak gondoljuk bele, hogy Isten mindig betartja szavát, és a János Evangélium a 5. részének 24. versében van egy olyan csodálatos ige, ami megerősíti a János 3.16-ot. Ez a János 5.24 azt mondja, az Úr Jézus Krisztus mondta a körülött állóknak: bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, és ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Milyen csodatos, gondoljunk bele, hogy minden szónak súlya van, olyan súlya van, hogy kimondhatatlan. Miért nem megy ítéletre, aki elfogadja megváltójául Krisztust? Mert ő a te ítéletedet, az enyémet is, ha hiszek benne, fölvitte a keresztre. És te már tiszta vagy, ha imába behívod az életedbe. Halljuk hát a következő gondolatsort. Meghívó a bukott emberiségnek. Meghívó készült Isten szent szívében, meghívó tervezett könnyei özönében, meghívó szent fia mennyegzőjére, ós mennyasszonya örök gyönyörűségére. Nem volt még ilyen. Öröktől s itt 6000 év alatt iratott íróasztalt ehhez a Golgota keresztje adott. A szent örök szerelem szent vérével van aláírva, hitelesítő pecsétjének is Krisztus vére az indigója. Szétforgatott a világon angyalok és megtértek által, még ma is hirdettetik Isten szent igéjével, a Bibliával. Szíved ajtóján hallottad-e már az örökkévaló kopogtatását? Hallottad-e már a meghívottak kimondhatatlanul jongását? Ha meghallottad és válaszoltál, boldognak mond az ige. Ó, hisz a mennyegző az örök üdvösség kezdete. Ott lesz örök karácsony, örök húsvét és pünkös, újjáteremtett bűn nélküli mennyei Jeruzsálem új ég és föld. Mindez a csodás szent teremtett világegyetemben, az atyai házban, a szent háromság közelében. Drága abbá, atyánk Istenünk, te valóban szerető atya vagy, szíved, jósága, szentsége, szerelme valóban roppant nagy. Drága Szent Szellem, a te kezed e meghívót a Messiás vérével írta. Dicsőség örökre a Szent Háromságnak, ó, alleluja, hozsanna, glória, glória. Ó, Júda oroszlánja, dicső vőlegényünk, Isten feltámadt Szent Úr Jézus Krisztus fia. Ó, jöjj már, jöjj már, jöjj már, Maranata, Maranata, Maranata. Ámen. És most hallgassuk ismét a zenei hullámhosszán az Isten dicséretét. Drága testvérem, ha a családban a feleség kérdez valamit a férjtől, vagy fordítva, ugye válaszolunk a kérdésre. Isten odaadta az egyszülött fiát. Válaszoltatok-e már erre a meghívóra? Mert személyes válasz kell. Nem elég az általánosítás, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért. Igaz. Ez igaz. De mutassunk magunkra. Krisztus meghalt az én bűneimért. Mindenkinek személyesen rá kell döbbenni az ige fényében, hogy mindegyikünk gyűnjeibe hordjuk a bűnhajlamot. Az a bizonyos diagnózis az Istentől, hogy nincs kivétel, mindenki vétkezett, és hogyha még jobban elolvassuk a római levelet, hogy mit mond az ige, és nem a gonosz olyanokról, mint Hitler, hanem az általános emberről a diagnózis, hogy nyitott sír a torkuk, lábuk gyors a vérontásra. Olvassál mindenki, nem én mondom. Ezeknek a bűnöknek a hajlama bennünk van Ádám, Éva vétke miatt. És ha valaki nem fordul még, dobog a szíve Istenhez, ahova csak egyedül az út a Krisztus feltámasztja, ha nem fordul oda időbe, akkor az elveszett. Mert van kárhozat, lesz feltámadás, lesz ítélet. Ez olyan biztos, mindennél biztosabb, Isten betartja a szavát. Aki még nem tette volna meg, ma addig le ne feküdjön, még nem tartja, visszanézze az életét, és lássa meg az ige fényébe, hogy hű, mi mindent tettem, Isten pedig szent. Isten előtt a legkisebb füllentés meg nem állhat. Higgyétek el, annyira szent az Isten. De örüljön mindenki. Nézzen fel a Golgota keresztjére. A Golgota keresztje, mint mondtam, olyan, mint a sarkcsillag a hajósoknak, mint az iránytű a pilótáknak, mint a tengeren a világító torony. A sátán viszont el akarja takarni. Erről szól a következő gondolatsor. Istennek az igéje fény, de aztán nem kell sokáig figyelni a világot, hogy a gonosz szellem, bár Krisztus Urunk legyőzte már a Golgotán, de még jogi értelemben szabadlábon van, hogy lássa, hogy mit okozott. Mert hiszem, hogy közel van mindennek, ami megvan írva a beteljesedése. Tehát legyőzött ellenség, de ha valaki lagymatag, egy kereszténynek nincs relaxáció lelki értelemben, nekünk minden nap, minden másodpercében figyelni kell, mert a világ lelki világháborúban van. A sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, hogy kit nyeljen el. Hallgassuk hát a következő gondolatsort. A világegyetem világító tornya. Ott fenn a Golgotán, ott fenn a kereszten. Szent népsorolvasás volt a Messiás szívében 2000-e nagy pénteken. Az Édentől a nagyfehér trónig elvonult az emberiség serege. Minden egyes emberért érted is, kifizette a bűnadosság rettentő árát, Krisztus Jézus egy-egy gyémánt vércsepje. Elvégeztetett. Megismételhetetlen örök a szent vérrel írt valóság. Ó, hát te ember, emberiség, eljutottél már a szívedbe, elmédbe, ám ma még Istentől felcsinált igazság. Ó, mert Arimátia József sírjában Isten örömkönnye szent fiára cseppent, transzcendens találkozás volt, szent titok. Dicsőség Istennek, Krisztus feltámadott, most hát már a juhok örökre szabadok. A mennyegzői asztalok megterítve, az áradottatásra szent nászra előkészítve, alleluja, az éjféli kiáltás várható. Barátaim, van-e olaj a lámpátokban? Isten parancsára várnak az angyalok. Bizony, van egy ajtó, mely nyitva 2000 éve, örök üdvöt nyer bárki azon belépve. Krisztus Isten szent szíve, a szentséges bejárat, drága vérrel hintetett útja eme örök boldogságnak. Szegény az én tollam mindezt leírni, ecsetelni, amiről tudnának tanúskodni Gecsemáné, Páj és a Golgota kövei. Isten ma még szent fiáért ott kitárt karral vár. Ma még a feltámadottért bárkit befogad a sziklavár.
Ám a szeli kivó szót nem sokára ítélet váltja fel. Az elutasítóka jő a bárány haragja. Jaj, mely nem hasonlítható semmivel. Vigyázzatok! A gonoszság kabátot vett magának, a szeretett jóság kabátját. Ám alig, hogy felvette, árasztotta a szabadosság szavát. Oly bódító illat ez mindenhol, mely erkölcsi részegséget okoz. Bátran szólják a hazug trágárságot, és ez minden brutalitást csak fokoz. Ó, barátaim, embertársaim, nemzeteket öl a hazug gyűlölet. Ne feledjétek az el nem kerülhető Isten ítéletet.
A két vers között csak egy nagyon rövid pár mondatot szeretnék mondani. Tehát személyesen válaszolni kell Istennek meghívójára, egyszerűen imában. Imádkozni kell, átadni életünket a mindenható Istennek, mint ahogy mi beszélgetünk otthon, egyszerűen el kell mondani az Úrnak a válaszomat. És tudni kell, az előbben említettem, hogy szent népsorolvasás volt a Golgotán. Mi még meg se születtünk, én hiszem, hogy a ti nevetek is ott elhangzott. Személy szerint és nekünk személy szerint kell válaszolni. Erről szól a következő gondolatsor. Népsorolvasás a Golgotán. Drága Krisztusom, Uram Jézusom, te szívemben kérdezted tőlem. Te, ó, te magad, mit mondasz felőlem? Ó, Uram, teremtőm, megváltom, szívemben nem férnek a válaszok. Annyi jó csodát tettél már velem, előtted örömsírással, hálával leborulok. Tudom, hogy szent szívedben négy sorolvasás, szent megemlékezések voltak a Golgotán. Minden teremtményedet említették, még ezért is fizetni kell véreddel a keresztván. Ó, s tudom, hogy mikor szenvedésedben angyalok említették az én nevem. Ó, s kérdezték, ezt a bűnös ki szereted? Te kínok közt is mondtad, szeretem, szeretem. Aztán kifizetted Krisztusom drága véreddel az összes törvény elleni bűnömet. Dicsőség, dicsőség, hálas, köszönet neked, ó, szent haláloddal adta örök üdvösségemet. Hiszen feltámadtál aztán, mert te vagy az út, igazság, feltámadás és az élet. Mindent, 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 aztán örökte most már csak tőled várok, s remélek. Soha többé vétkezni nem akarok. Ó, csak rád nézni, s engedelmeskedni. A mennyasszony vágyával tégedet, drága Szentháromság Istenem, hívni, hívni. És ami még van ezentúl szívemben, ó, az kifejezhetetlen. Ám te látod, Uram, hogy mi van a lényemben. Ó, Maranata, Ámen. Halljuk hát ismét a zene hullámosszal Isten dicséretét. Albert Cecilia és Eisenberg Ágota művészi játékát. Thank you. Kedves ünneplő gyülekezet, egy hajón, ha megy az óceánon, vagy ha egy repülőgép megy bárhova, szüntelen ellenőrizni kell a navigátornak vagy a pilótának, ha egyedül repül, hogy helyes-e az útvonal. Mert csak egyetlen egy fok eltérés, és már nem oda ér, ahova kellene. Lelki értelemben is szüntelen nekünk naponta meg kell vizsgálni, hogy jó úton járunk-e. Mózes imájában is benne van, hogy vizsgáld meg, Uram, hogy jó úton járok-e, és vezess az örökké valóság után. Azzal kezdtük, hogy a Biblia egy olyan csodálatos könyv, hogy mindenre van benne utasítás, és szeretetteli beszéd, tanítás. Vannak benne teszt igék. Mindenki letesztelheti magát, hogy jó úton járok-e. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézus, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Próbálj meg ma este, amikor lefekszik mindenki, próbálj meg elmondani ezt az igét. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Krisztus a halálból, akkor üdvözülsz. És Isten nem lehet becsapni. Ő úgy átlát az emberen, mint a röntgengép. Aki a szemet teremtette, ne látna, aki a fület teremtette, ne hallana, aki a agyat teremtette, ne tudná, még a gondolatainkat is tudja, az ige azt mondja, a hajunk szálainak a számát is tudja. Jó tehát, ha mindenki megvizsgálja magát, megvizsgálja, drága testvéreim, hogy van-e neki élő hite, mert a szülőink hite nem üdvözíthet bennünket. Mindenkinek egyénileg kell, teljesen egyénileg megtérni, és ezt ellenőrizni, hogy jó úton járunk-e. A Bibliában van egy történet, nagyon röviden mondom csak el, ezelőtt a gondolatsor előtt. Volt egy úr, fiának mennyegzőt készített. Jöttek a mennyegzőre a meghívottak, mennyegzői ruhába. És egy valaki bejött, aki nem volt mennyegzői ruha. De az atya meglátta. Hogy jöhettél ide be, holott nincs mennyegzői ruhát? Szolgák, fogjátok meg, dobjátok ki a külső sötétsége. Az utolsó ítélet előképe. Milyen, testvéreim, milyen a mennyegzői ruha, ami csak szívvel látható, nem szemmel. A szívvel látható mennyegzői ruha a szívnek az állapota. Ha tehát Úrnak vallod Jézust, de a teljes egészében elismered, bűnös vagyok, csak Krisztus vére ment meg, és meg is mentett, pecsétettet rá Isten, hogy feltámasztotta a fiat. Ha te szívedbe teljes a bizonyosság, akkor rajtad van a mennyegzői ruha. Érdemes magunkat jól megvizsgálni, és akinek még nincsen hite, ne essen kétségbe, mert a Bibliában ott van az ige, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik, mert aki kér, mint kap, imádkozol, akár nincs elég hitem, de nem akarok elkárhozni, adj nekem élő hitet. Ha hittel kéred, teljes komolysággal, összetörve, összetört élekkel, megkapod. Meg fogod látni. Tehát figyeljük meg a következő gondolatsort. A csak szívvel látható ruháról kommentál a Máté 22.11.14 üzenetéhez. Akinek nincs Bibliája, nézzen fel az égre. Akinek nincsen hite, Krisztus Istentől kérje. Mert meghívó az ég. Bármikor, ha felnézel, találkozhatsz a Teremtő szent üzenetével. Üzeni a föld minden lakójának, mennyegzőt készített feltámadt fiának. Ó, mert ő bárányként itt járt már 2000 éve, az emberiség összes bűne ítéletét magára véve. A kimondhatatlan szerelmet bizony nem tehette más, csak a Szent Szellemtől fogant Istentől felkent Messiás. Győzött a Getsemánéba s a Golgotán, így a világ csúcshíre elvégeztetett. Ó, hát Isten fiára emlékezzetek! Újjonganak az égen az összes csillagok, Krisztus feltámadása által 2000 kegyelmi év adatott. Van-e már mennyegzői ruhád? Van-e a mennyegzői vacsorára? Oda belépni csak abban lehet, amit készített a Golgota varrodája. E csak szívvel látható ruhát szabták rúcs korbácsütésekkel, rettentő ökölcsapásokkal a mintáit, s anyagát festették szent vérrel. Aki a mennyegzőn hordani akarja, leakaszthatja a Golgota keresztéről, teheti megtérve újjászületve bárki, aki hittel val az Úr Krisztus szerelméről. Siessetek, siessetek, jő a vőlegény, ma még nyitva a menny ajtója. Van ilyen ruhád, s lámpádban olaj? Jaj, a bejáratnál őr, Isten angyala! Ó, végtelen hála, áldás, dicsőség, hát a menny szent háromság Istenének, drága áldott feltámadt szent fiának, megváltónknak, a mennyasszony vőlegényének. Mielőtt megint a zene hullám hosszán szólna az Isten dicséret, emlékezzünk meg arról, amikor itt hallottuk, hogy ez a ruha úgy készült korbácsütésekkel, ökölcsapásokkal, rút hazugságok rávitelével, és sorolhatnám, és nem válaszolt. A Krisztus Urunk nem védekezett, mit gondoltok miért? Mert ti rátok gondolt meg én rám, a mi bűneinkért. Őt érte az ő sebei, által gyógyultunk meg. El ne felejtsétek. És most hallgassuk, drága testvéreim, Budapestről érkezett Dóczi család zenekarát, amelyben az ifjú Dóczi Péter, az operaház csellóművésze a főszereplő. Testvéreim, az élet tehát maga az Isten fia, és nincs más evangélium. Az Új Szövetségben Pál apostol Galata levelében van egy súlyos figyelmeztetés. Az a szó szerepel benne, hogy átok. Kevésszer szerepel ez a szó a Bibliában. Ott van, ha valaki más, ha akár egy angyal hirdetne is más evangéliumot, átok legyen. De micsoda fontos az, aki üdvözülni akar, nincs más lehetőség, csak Krisztus. Ő volt én helyettem, te helyetted a Golgota keresztjén. Ha ezt teljes komolysággal elhiszed, mert az a valóság. Úgy szerette Isten a világot. Megtette. A fiú meg önként megtette. Azért avval kezdtem Pál apostolnak avval a szenvedélyes felkiáltásával, hogy hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Hát, hogyha Isten ajándéka kimondhatatlan, én arról csak dadogni tudok. De azért igyekeztem ebbe a egy és egy negyed órába a legfontosabbat elmondani, Isten iránti hálából, mert engem is számtalan halál forkából mentett már ki az életbe, dicsőség ő neki. És azért is jöttem el ebbe a szeretett gyülekezetbe, hogy mindenkit biztassak, és adja tovább ezt az örömhírt, hogy Csak aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. A jelenések könyvében a harmadik és első versében a szárdiszi gyülekezethez szól egy olyan ige. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Nagyon sok olyan gyülekezet van, hogy nagyon sok szép prédikáció van benne, nagyon szép prédikációk. Valaki bejön, azt mondja, itt egy csodálatos prédikáció. De nincsen benne egy szó sem Jézusról, Krisztusról. Ahol nincs szó Krisztusról, ott csak halál van, bármilyen szép beszéd van. Ezért is, drága testvéreim, szól a figyelmeztetés, hogyha angyal hirdetne is más lehetőséget az örök üdvösségre, a bűnbocsánatra, átok legyen. Viszont az Isten ajánlatát egyszerűen csak el kell fogadni, meg kell alászkodni, bűnös vagyok. Fáján fölött kimondatott a halálos ítélet, lesz feltámadás. Nem kell félnem, ha elfogadtam Krisztust, az üdvösségre támadok fel. Olyan testet kapok, amiben már nem lesz fogyatékosság, aki vakon halt meg, látó lesz, aki süketen halt meg, halló lesz, aki sánta volt, ugrál, és így tovább. És egy olyan helyen, mit szem nem látott, és fül nem hallott, Isten ilyen helyet adott az őt szeretőknek. A Galata levél margójára. Ez a következő és utolsó gondolatsorunk. Nem tudom, te hogy vagy vele. Én rászorulok a kegyelemre. Ezért megyek egy oly hídon, mely átvezet a bűnvilágon. A Golgota keresztje az egyetlen híd. Csak Krisztusban van üdv, bizony elhidd. Minden másik útja átok. Ó, ezt jól meggondoljátok. Ma még ráléphetsz e hídra. Jaj, ne halaszd el ezt holnapra, mert az idők végén járunk, elénk elragni jő, Krisztus szikla várunk. Örök élet, sosincs vége, alapja csak Krisztus vére. Isten ma még felkínálja, megtérőknek ingyen adja. A Biblia örök igaz, kritikája ég, mint a gazd. Vér arany volt üdvöd bére, ne vezessen senki félre. Dicsőség örökre a Szent Háromságnak, adjatok hitelt Isten szavának. A hit végén vár az Abba, Atya, örök áldás szálljon rája. Amen, amen, Maranata. Drága testvérem, már csak pár mondat van hátra. A János első levelében van egy olyan ige, egy biztató ige mindenkinek, hogy ezek azért irattak meg, ami a Bibliában van, az evangéliumról, hogy közösségünk legyen egymással, Istennel, Krisztus Urunkkal, és örömötök teljes legyen. Ha még valaki nem fogadta el az Urat, itt imába megteheti. Úgy örülnék, ha innen mindenki ma örömmel menne el, hogy meg vagyok mentve. Ha valaki azt mondaná magába, hogy én nekem annyi a bűnöm, hogy azt már nem bocsátja meg senki, már van olyan ember. Annak elmondom, hogy a János jelenéseinek ötös részének ötös igéje éppen az ilyen embernek szól. Ne sírj, mert győzött a Júda oroszlánya. Ő nem adta át addig a szellemét vissza az atyának, amíg mindegyik őtöknek, a legnagyobb bűnösnek esetén nem ismerik itt senkit, csak pár valakit. Addig nem mondtál, hogy elvégeztetett, amíg mindenkinek az összes bűnél nem fizette ki az adósságot. Ezt mondja a Biblia. Úgyhogy, ha átadod, Uram, én nagyon bűnös vagyok, nagyon. Légy megváltom, Uram Krisztusom, légy megváltom. Ő csak ezt kéri. Nem kér már, bízzad rá életedet, mint az ejtőernyős az életét az ejtőernyőre. Sőt, még jobban, mert az ejtőernyőben előfordul, hogy nem nyílik ki. De amit Isten megmondott, az igaz. És még egy azzal zárom. Mindenkinek tudatába kell lenni, hogy lényegében az utolsó időbe érünk. Nem tudjuk, csak az Atya tudja, mikor van vége ennek a földi kegyelem idejének, már magam az üdvösség ideje a kegyelem napja, de a Bibliában, evangéliumokban bele van rejtve, az első korintusi levélben, az első tesszalonikai levélben, a filippi levélben, hogy eljön az az atomnyi pillanat, amikor az Isten azt mondja a mennybe, hogy fiam, hozd haza a mennyasszonyodat. Ki a mennyasszony? A benned hívők. A Krisztusban hívők a mennyasszony, így gyülekezett. Abban van minden népből, ágból, nemzetből, bőrszínre való tekintet nélkül, és mikor Isten azt mondja a fiának, hozd haza a mennyasszonyodat, meg van írva egy atomnyi idő alatt, en atomok, akik Krisztusban haltak meg, egy pillanat alatt feltámadnak, és akik ezt élve érik meg, abban a pillanatban elragadtatnak. Ez ma már megtörténhet ebben a pillanatban is. Úgy éljetek hát, hogy erre kész legyetek. Isten mindig betartja szavát. Ezért adjuk tovább az örömhírt, ha máshol nem a családban, munkahelyen, rokonságban, még akkor is a kinevetnek, kisufornak. Mert csak aki a fiú, azért az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És ezt erősíteni egy nagyon aranyos kis 9 éves művésznő érkezett hozzánk Székesfehérváról, Mező Luta Anna. Ő fog titeket megerősíteni Isten igéjével először, és csodálatosan el fog játszani halleluját, mégpedig arról, hogy zengjen hála ének. Fogadjuk hát szeretettel a Székesfehérváról Mező Luta Annát, kis művésznőket.
Áldott az Úristen Izrael Istene, aki csuda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen, ámen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és így vezülsz mind te, mind a te házad népe. Ámen, ámen.
És most hálát adok az Istennek, mennyei atyánk, legyen áldott a te szent neved, hogy itt voltál, és a te kimondhatatlan ajándékodról mégis tudtunk pár szót szólni. Áld meg ezt az alkalmat visszamenőleg is mindenkinek a szívében. Csiráztasd ki a te itt elhallott igédet, hogy gyümölcsözzön a te dicsőségedre. Hálát adott még egyszer, hogy itt lehetünk, és elmondhattam, amit a szívemre tettél. Örök dicsőség neked. Amen. És átadom most a szót.
Kedves testvérek, mindenki kapott egy fénymásolatot. Ez az Engyen Hála Ének című halleluja. És hát itt van sok zenét közöttünk, akik több szólamba fogják ezt majd a kottáról énekelni, a gyülekezet pedig a kapott kottáról a legfelső szólamot, a szopránt. Isti, megkérünk, hogy add meg a hangokat. Yeah. Testvérek, azt tanultuk Kálvintól, ami nagy reformátorunktól, hogy soli Deo gloria, minden dicsőség Istené. Szeretnénk valamennyien, akik ezen az alkalman szolgáltak, ők is, hogy ez valóban így legyen. Szeretnénk megköszönni az ő engedelmességüket, hogy eljöttek, hogy ide szánták az időt, a szívüket, a szolgálatukat, köszönjük a zenét, az igét, a verseket, és minden dicsőség nem a miénk, hanem Istené. Egy áldásra álljunk fel, és ezzel zárjuk az együttlét. Pál apostol mondja, és a Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. A Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekedtek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Isten velünk, viszontlátásra!